Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok! Folytatjuk az alvást, mármint valóban az alvási szokásainkról lesz szó. A téma szakértője árulja el a folytatásban, mivel javítható a pihenés. Kun Zoltán fenntartható teljesítménymentor és alváskutató Babik Edit vendége elárulja azt is, hogy például hasznosak-e a különböző melatonin tartalmazó készítmények.
A műsor első részében arról beszélgetünk, hogy milyen is a rossz alvás, és hogy milyen hibákat követünk el azért, hogy rosszul aludjunk. És ahogy említettem neked, Zoli, szeretnélek téged a turisztikai szakmával kapcsolatban is kérdezni az alvásról. Egyrészt mondjuk nézzük meg, hogy mi a helyzet azokkal, akik olyan munkaidőben dolgoznak, váltott műszakban, vagy különböző idősávokban, akiknek nem állandó a napi ritmusa, tehát az a bizonyos cirkadián ciklus az azért erősen megvan hekkelve, hogy megint ezt a szót használjam, egy pilóta, egy rendezvényszervező, egy vendéglátós, egy recepciós, aki éjszakai műszakban, utána következő napon más beosztásban. Szóval mi a helyzet velük? Nekik mi segíthet abban, hogy visszataláljanak a jó alváshoz?
Nézzük meg azt, hogy miért probléma ez igazából először is. Ugye van ez a jetlag kifejezés, tehát az, ami időzónák közötti átutazás, ezt sokan ismerik, megtapasztalták már, amikor mondjuk repülünk, és olyan messze megyünk, ahol már nem csak egy, hanem több időzónát átugrunk, akkor ilyen nagyon sokáig, akár több napig is tart, mire újra megfelelően tudunk aludni például, teljesen felborul a cirkadián ritmusunk. Ezt a fajta érzést, ami ilyenkor van, ez például tipikusan, amúgy lehet támogatni például, mondjuk jó híreket is, vagy segítséget is, tehát hogy az, hogy például attól függően, hogy mikor erre vegyünk keletre vagy nyugatra, mert érdemes már akkor...
Az nem mindegy.
Nem mindegy, igen. Tehát, hogy már ugye hozzászoktatni magunkat arra már akár napokkal korábban, hogy ugye mikor fog majd ott felkelni a nap. Tehát ugye ez teljesen, mondom, adaptív az emberi szervezet. Tehát, hogyha egy tréningeljük magunkat, akkor ez segíthet.
Mennyi időt kell előrehoznunk, vagy hátrébb tennünk, hogyha mondjuk elutazunk Amerikába, mondjuk egy 6 órás idő eltérésbe.
Azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy már előre készítsük fel magunkat, tehát ugye ez azt jelenti, hogy korábban hozzuk az alvásunkat.
Mondjuk például egy-két nappal előtte már próbáljunk korábban aludni?
Akár 3-4-5 nappal is elkezdhetjük fokozatosan, tehát ugye ez megint az, hogy a cirkadián ritmusunkat hogyan szabályozzuk, az nem csak attól függ, hogy mikor fekszünk le, megkelünk, hanem hogy például hogyan adunk fényt a szervezetünknek, tehát mesterséges fényjel, természetes fénnyel lehet ugye támogatni. Aztán a melatonint például, amiről már beszéltünk, hogy ez mennyire fontos, azt lehet amúgy bevinni a szervezetünkbe.
Ajánlod ezt, Zoli? Mert mostanában látom, hogy drogériákban, mindenhol ott van, tehát elérhető, nyúlnak is érte az emberek rendszeresen.
Nekem ezzel kapcsolatban egy olyan véleményem, hogy gyakran keressük a gyorsan bekapható megoldásokat, tehát nagyon sokat szedünk olyan gyógyszereket, amiket nem kéne, és ugye mennyire egyszerűbb, ha nem tudunk elaludni, akkor szedünk melatonint. Na most vannak olyan állapotok, és például pont a jetlag, ez pont egy olyan, amikor pont jó, hogyha szedünk, mert az segít minket visszaállni, vagy jobban alkalmazkodni ehhez a megváltozott körülményekhez, aminek mindenképpen kell, csak könnyebb lesz, meg gyorsabban megtörténik. De hogyha az ember fölöslegesen szed melatonint, akkor az történik, hogy egész egyszerűen a szervezetek a természetes melatonin termelő képességét kezdi visszaépíteni. Tehát valójában ez olyan, mint az altatók is például. Nagyon sokat lehet vény nélkül altatókat kapni. Van, amikor az embernek tényleg kell altató, orvos fölírja, kontrollált körülmények között van, akkor persze, hogy kell. De hogyha csak valaki elkezd magától, hogy ez most a segít, és akkor ez hozzászokik a szervezete, pedig nem kéne, az ugyanúgy káros.
Tehát,
igazából melatonin nagyon fontos a szervezet számára, de mindig a természetesebb jobb, de ha visszatérve tehát a jetlagre, ott például pont segít. A probléma az, hogyha, és akkor megint a kérdésed, még az eleje az volt, hogy a váltott műszak esetén mi a helyzet,
igen.
Hogy ugye az a baj, hogy a jetlag hatás nem csak akkor ér minket, amikor időzónákon átrepülünk, hanem a social jetlag, ez a társadalmi jetlag, ez pont azt jelenti, hogy ugye magunk is belekényszerítjük magunkat egy ilyen időzónák-szerű eltolódásba. Ennek az egyik legtipikusabb példája az, hogyha valaki ugye váltott műszakban dolgozik, mert az azt jelenti, hogy teljes mértékben eltér az, hogy mikor alszik az, amikor amúgy kellene neki. És ez megint személyre szabottan, és ahogy mondtad is, a kronotípusoktól függ, tehát hogy igazából minél inkább az ember tisztább van a saját belső ritmusával, annál jobban tud általában, és a speciális, mondjuk így extra helyzetekben, mint például az utazás, ezt megfelelően menedzselni.
Tehát ez szerint válasszunk munkakört is magunknak.
Igen, és sőt azt mondanám, hogy nagyon kevés ember az, akit a váltott műszak alapvetően nem borít meg. Tehát az egy nagyon nagy kihívás. Tehát akkor nagyon sokat oda kell figyelni az alvásunkra, de vannak olyan munkakörök, hogy csak ki lehet ellátni. Tehát 0-24 órás nyitvatartások, és pont a turizmusban elég gyakran előfordul, hogy ugye szállodákban például, vagy a repülőtereken, stb. Tehát vannak olyanok, amikor egyszerűen nem lehet megtenni, hogy ne így dolgozzunk, de ilyenkor sokkal jobban meg kell erősíteni a saját regenerációs szokásainkat.
Azért néhány szót mondjunk a kronotípusokról is, hát ha többen magukra ismernek.
Igen, igen. Ez a korai pacsirta, a késői bagoly és a köztes medve, meg még van többfajta állat, amivel szokták jellemezni a különböző típusokat, de mondjuk ezek a fő típusok, hogy így mondjam. A korai pacsirta az, aki reggel, ébredéskor nagyon jól érzi magát, kibattan a szeme és nagyon aktív, és este már viszont nem tud magáról, és már keresi az ágyat minél hamarabb. A késői bagoly meg az, aki nagyon sokáig van ébren, és akkor aktív késő délután, meg kora este nagyon aktív, és akár nagyon későig tud aludni például. A kettő közti típus pedig, akiben mind a kettő jellemző, néha ez, néha az. Ebből van a legtöbb, ebből a köztes típusból alapvetően. Sokkal többen gondolják, hogy késői baglyok, mert egyszerűen hozzászoktak ahhoz, hogy így élnek, de valójában, hogyha a természetes cirkadián ritmusokat nézzük, akkor ők valószínűleg inkább, mondom, többen a köztes típusban vannak. Ez azért fontos, hogy a kronotípusunkat tisztában lenni. Vannak ilyen tesztek, amik lehet ezt például belőni, hogy melyik lehetünk, mert hogyha akkor is úgy végezzük a feladatainkat napközben, és úgy alszunk utána éjszaka, akkor megint nagyobb eséllyel a saját ritmusunknak megfelelően jó minőségű lesz majd az alvásunk.
Egyébként a kronotípus az változhat az életünk folyamán? Tehát van olyan, hogy ilyenek vagyunk 30 körül, aztán 50 éves korunkban pedig más típusba tartozunk?
Abszolút, tehát életkortól, élethelyzettől függően is változhatnak ezek. Például mondjuk pont a kamaszkorban sokkal több kamasz tipikusan egyszerűen bagoly típusúba megy át, nem tud elaludni egyszerűen technikailag, de mondom, élethelyzettől is függ, hogy éppen hogyan élünk, a szokásainkat tudjuk ezt befolyásolni, meg az életkortól is függően ugye megint szintén ez egy plusz faktor, de az biztos, hogy ha nem hekkeljük folyamatosan magunkat, hanem hogy amúgy, ahogy élettanilag nekünk természetes lenne, úgy időzítjük a különböző tevékenységeinket, közt az alvásunkat is, akkor lesz ez mindenképpen jó és megfelelő.
Hogyan lehet a kialvatlanságot pótolni? Mennyi időn belül tud mondjuk a szervezet regenerálódni? Van erre valami standard? Tudom, hogy azért pontos standard nincs, de mondjuk amikor én nem alszom egy éjszakán át, mert mondjuk le kell adni egy szakdolgozatot, vagy bármi egyéb teendőnk van, akkor hogy dolgozik a szervezet? Hogyan tudja ezt bepótolni? Vagy bepótolható egyáltalán?
Minden nap, amikor nem alszunk megfelelően, a regenerációs folyamatunk mondjuk egy hibára fut, hogy így mondjam. De amikor ez nem sokszor történik az életünkben, mert például fiatalok vagyunk, vagy amikor egyszerűen jó szokásaink vannak, akkor ez nem gond. Tehát, hogy ez túlépül rajta a szervezet.
Ezért nem volt jó a szakdolgozat például, mert az fiatalok készítik
meg
még azok.
Meg az egy időszakban van csak.
Hogy
de
ne?
Hogyha valaki rendszeresen keveset alszik, ha rendszeresen nem megfelelő időben alszik, akkor azok a hibák, azok így összeadódnak. És azt szoktuk mondani, hogy bepótoljuk majd a hétvégén az alvást.
Ez annyira. Na, van ilyen?
Hát persze, gyakran csinálják. 1 óra 9 perc az eltolódás a hétköznap és a hétvégi alvás között.
Annyival többet alszunk,
igen, és nem is az a baj, hogy többet, hanem hogy később. Mert ugye az a helyzet, hogy normál módon az alvásnak a rendszeresség az egy alap például a jó alváshoz, és a pont a cirkadián ritmus beállításához is nagyon fontos, nem csak az alvás időzítése, hanem például az étkezések rendszeressége is, meg a mozgás rendszeressége, ezekkel is tudjuk támogatni, nem csak a fénnyel, ez fontos volt még megjegyezni. De alapvetően, hogyha ilyen nagyon eltérő módon éljük meg például a hétköznap hétvégét, a szervezetnek senki nem mondta, hogy van-e, hogy hétvége, minden nap ugyanaz. És ugye igazából az történik, hogyha nagyon eltérő módon kezdjük, akkor ez mindig felborítja a ritmusunkat, és igaz, hogy többet alszunk hétvégén, de jellemzően később tovább maradunk ébren, és később kerünk fel, és ez mit jelent? Tovább maradunk ébren, tehát már a jótékony minőségi alvást általában ugye kicsit már szélét súroljuk csak, és ugye mikor már a kortizol elkezd termelődni, mikor már ugye aktívnak kéne lennünk, abban az időben többet alszunk, hát az meg már nem lesz a jó minőség. Tehát a mennyiségben többet alszunk, de a minőségben sokkal rosszabbak a hétvégék, a legrosszabbak a hétvégék minőség szempontjából.
És ha már a hétvégeket említetted, a pihenési időt, meg az alvás minőségét, akkor eszembe jutott az, hogy nagyon-nagyon megváltoztak a turisztikai szokásaink, az utazási szokásaink. Régen általában 2 hétre utaztunk el hosszabb időre, sokkal jobban tudtunk regenerálódni, ugye a fapados járatok megjelenésével sokkal inkább előtérbe kerültek a rövid hétvégi utazások, vagy akár azt mondjuk, hogy elmegyünk egy hosszú hétvégére wellnessezni, és akkor rohan ki péntek délután a dugóba abban a városról, megérkezünk, gyorsan egy kis pihenés, egy kis fürdés, egy kis masszázs, ja, jól bekajálunk, mert általában ugye ezek a hétvégék erről is szólnak, netán egy-két pohár alkohol is lecsúszik, és akkor rohanunk vissza a dugóba, és akkor kipipáltuk, hogy most volt egy pihentető hétvégén, de én nagyon sokszor azt érzem, hogy leszív egy ilyen távollét, mert túl rövid, mert tényleg nem tud az ember regenerálódni.
Ebben nagyon sok alapigazság van, amit mondtál. Ugye az embereknek olyan 30-50%-a, a munkavállalók 30-50%-a az nem tart hosszabb szabadságot évente. Nincs esélye, nem tud elmenni, vagy nem megy el, de általában inkább nem tud elmenni. Pedig ezekre nagy szükség van, a hosszabbakra eleve. Egyre több a rövid pihenés, igen. Amikor viszont ugye hát ennek is több oka van, ugye nyilván anyagi oka van, nyilván a megváltozott szokások oka, de például pont az alvásunkban, ugye egy idegen helyen aludni, az azt jelenti, hogy egy pár napig eltart, amíg hozzászokik az új környezethez. Tehát az történik, hogy egy mások a fények, más a matrac,
a párna.
Más az ágy, igen, az ágynemű például, a zajok. Tehát igazából mire hozzászoknánk, hogy akkor ez egy új környezetben hogy lehetne jó, és akkor ha jó esélye olyan helyre mentünk, ahol jól lehet aludni, akkor gyakorlatilag már véget is ért, és akkor mentünk vissza. És ugye ez pontosan az, amikor azt érezzük, hogy pihentünk is, de nem is.
Mi a helyzet a siestával?
Nagyon jó. A siesta nagyon jó. A
mediterrán népek... Te is így gondolod, ugye én is így gondolom, hogy olyan jó lenne bevezetni itthon.
Igen, ugye a mediterrán népek nem véletlenül jobb minőségben tudnak gyakran, tovább élnek, meg jobb mutatókkal rendelkezek egészségügyileg. Az ember természetes módján alapvetően két részletben aludt. Volt egy rövidebb nappali, tehát a ebéd utáni körülbelül alvás, és ugye ez élettanilag ez nagyon-nagyon hasznos, ha valaki tud ilyet tartani, hogy ez a power nap, ez a gyors alvás, amit egy ilyen 15 perces villámszundi, azt valaki meg tudja napközben tenni, az például nagyon hasznos lehet. Tehát az, hogyha próbálunk rövidebb alvásokat beleiktatni, akkor így mondjam, az alapvetően meg tudjuk támogatni az alvásunkat, és hogy mondjam tovább a jó híreket, de nem csak ezzel, hanem ha napközben olyan szokásaink vannak, amikor a paraszimpatikus idegrendszerünk lesz aktív, tehát amikor így mondom regenerálódunk, akkor az ki tudja egészíteni az esetleg nem annyira jó alvás szokásunkat. Tehát ébrenlét alatt is lehet töltődni, nem kell hozzá aludni okvetlenül. Ez nem váltja ki az alvást, de nagyon jól tudja kiegészíteni. És itt jön a szerepe annak, ha aktívan, tudatosan pihenünk, akár úgy, hogy elutazunk, akár úgy, hogy otthon vannak olyan szokásaink, amik ilyen regeneráló, feltöltő tevékenységek, mert ezek meg tudják támogatni és segítenek abban, hogy a stresszt jobban elviseljük, és a esetleg nem annyira jó alvásunkat picit kiegészítsük.
Na most akkor a mediterrán országok mintájáról ugorjunk át északra, a skandináv országokra. Úgy tudom, hogy ők végzik a legkomolyabb alváskutatásokat, vagy legalábbis nagyon sok rétű alváskutatás zajlik náluk, nyilván nem véletlen.
Persze, ugye az is fontos, és nem csak az alvás amúgy, hanem úgy általában az egészségügy, tehát általában a megfelelő longevity, hosszú, tudatos élet kapcsán nagyon aktívak az északi országok. Ugye nekik gyárilag, hogy így mondjam, kevesebb fény jut, tehát hogy az életükben, a nappalukban kevesebb fényt kapnak, és ugye már korábban észrevették, hogy mennyire rossz hatással van ez például a pszichére, tehát a mentális problémákra, a szorongásra, a depresszióra, és ugye pont annak érdeke, mit lehet tenni, hogy ez kevesebb legyen és jobb legyen, és ekkor is megtehet a többek között az alvást is. És ugye ez megint pont Magyarországot, ha így egy picit annyiba visszaugrunk, hogy itt mennyire szorongó nemzet vagyunk, és mennyire ment.
A szorongás évszázada van.
Hát arra nem is szól, hogy most mindenkinek igen, az elmúlt években, igen. Meg aztán, ami történt, tehát a Covid, háború, infláció, igen. Ez olyan pszichés nyomás, hogy ez mind kihat az alvásunkra. És mi egy olyan nemzet vagyunk alapvetően, akik rosszabbul is alszunk, több stressz is ér minket, tehát a mentális, nem csak a fizikai alvás fontos regeneráció, hanem a mentális regeneráció is fontos, és ugyanígy vannak, tehát a pihenésnek nem csak olyan funkciói vannak, ezért is érdemes aktívan és tudatosan csinálni, hogy jobban aludjunk, hanem van a mentális feltöltődés, az érzelmi feltöltődésre is szükségünk van. Ez tipikusan, például azt még, hogy idekössem, hogy a munkahelyekről a második leggyakoribb ok, amiért távoznak az emberek, a fizetés után a toxikus munkakörnyezet, tehát ami körülöttünk levő emberek, vagy a főnök, vagy milyen nyomása miatt, és ez azt jelenti, hogy rekreálódni kell, tehát fel kell töltődnünk, tehát ugyanígy kreatív energiáinkat is fel kell tölteni, a lelkileg fel kell töltődnünk. Tehát ezekre a pihenési funkciókra ugyanúgy szükségünk van, és ezért is fontos, hogy a pihenésünket, az utazásunkat úgy tervezzük meg, hogy a tipikus wellness hétvége, amikor félpanzión, ahogy mondod, és ugye gyakorlatilag mindent is kihasználunk.
Minden hibát elkövetünk, igen.
Helyett, vagy mellett, vagy inkább helyett, helyet, de azt mondanám, hogy hogyha okosan csináljuk ezt, akkor sokkal könnyebben tudunk feltöltődött és pihentetőbb állapotban visszajönni a szabadságról.
Nagyon fontos, amit mondtál, ez a mentális és szellemi feltöltődés, mert amikor ugye pörgetjük a kütyüket, meg nézzünk ezt azt valahogy, az az elmélyülés hiányzik, ami tényleg megadja azt a nyugalmat, vagy azt a stressz kikapcsoló gombot, amivel tényleg vissza tudjuk hozni magunkat. Tehát amikor pörgetjük, és csak impulzusokat kapunk, és villanófényeket, az egyszerűen nem tud segíteni. Tehát nagyon fontos, hogy milyen tartalmat nézünk, hogy olyan filmet nézek-e, hogy olyan tartalmat nézek-e a laptopomon, ami valóban tölt, vagy egyszerűen a rövid impulzusokat, amiben se elmélyülni, se átélni nincs idő, az csak elvesz tőlünk, és tovább növeli a stresszt.
Igen, itt nincs új nap alatt, tehát ugyanaz történik az emberrel, ami mindig is történt, hogyha elkezd eltávolodni a természetes közegétől. Tehát onnan kezdődik, ha már egyszer kütyüzünk valóban, akkor próbáljunk úgy, hogy minél inkább a fókuszt megtartsuk. Tehát ne csak az történjen, hogy a következőre ugrok, mert éppen nem érdekel,
mert és már dobja a gép.
És a gép jól fogja dobni, mert okosan meg van csinálva, és addig fog minket ébren meg aktívan tartani, amíg tényleg ki nem merültünk. Tehát rengeteg energiánkat fölöslegesen pörgetjük és szívjuk le azzal, hogy nem csinálunk gyakorlatilag semmit. Erre is szükségünk van, tehát van, amikor az embernek ki kell kapcsolni, és akkor most már hagyom mindenki, csak egy picit hagy feledkezek bele a semmibe. De az túl sokszor van, és túlságosan sok ilyen pihenésünk van, amikor így pörgetjük magunkat, akkor ez mentálisan iszonyatosan lefáraszt és leterhel minket. Ha viszont próbálunk helyette olyan döntéseket hozni, például többet vagyunk a természetben, kisétálunk egy parkba például, nézünk egy fát. Ezek mind segítenek abban, hogy helyreálljanak azok a funkciók, amik gyakorlatilag sérülnek azzal, hogy folyamatosan pörgetjük magunkat.
Zoli, adjunk még néhány jó tanácsot, ne engedjük el így a hallgatókat, hogy tényleg csak borítottuk a rossz híreket, azért volt itt már egy-két jó tanács, hogyha össze akarjuk foglalni, akkor túl azon, amiket most említettél, mi az, ami még legyen a fókuszban, mi az, amivel még felkészülhetnek mondjuk ma este egy jó alvásra a hallgatók?
Amiket elmondtunk azokon kívül, szerintem arra figyelni, hogy legyünk passzívak, az egy nagyon nehéz dolog.
Nagyon nehéz.
De egy nagyon meghálja a szervezet. Tehát mindenhol olyan szokásaink vannak, olyan hobbink van, amikor megpróbálunk passzívak lenni, az mindig segíthet. A légzés technika az megint nagyon fontos lehet, hogy a tudatos légzés, hogy így mondjam, tehát hogyha a paraszimpatikus idegrendszerünket aktiválni, tehát hogy magyarul ebben a passzív tevékenységbe kerülni, hogy visszavegyünk a pörgésből, és egy picit lecsöndesedjünk, meditáljunk, ez mind-mind nagyon segít. Tehát, hogyha valaki keresi ezt technikákat, akkor szerintem a légzés technika, a meditáció, jóga, a mindfulness, ezek mind nagyon-nagyon hasznosak. Aztán a mozgás. A mozgás, amit nem beszéltünk, pedig iszonyatosan fontos, és ez fura dolog, hogy az alvás hogy segíti a mozgást, de több szempontból is, mert egyrészt lefáraszt minket fizikailag, és mélyebbre tudunk menni, és gondoljuk, a sportolók nem véletlenül nagyon regenerációval rendelkeznek, mert hozzászoktatják magukat a sporthoz, de nem kell edzeni mindig, csak mozogni, lépni, elindulni, ez óriási jelentőséggel bír. Rengeteg ügyfelet láttam, aki a mozgással tudta fejleszteni az alvását, és ráadásul a mozgás az a stressz megküzdés ellen is jó, mert levezeti a feszültséget, tehát egyszerre segítünk a mozgással, az alváson és a megfelelő stressz megküzdésen is. Tehát ezek ilyen technikák például.
És akkor milyen legyen az a környezet, amiben alszunk, milyen hőmérsékletű legyen, mi legyen mellettünk, mi ne legyen mellettünk, ugye szokásos hiba, hogy reggel ébredéskor nyúlunk a mobiltelefonért, este elalvás előtt lerakjuk a mobiltelefon, tehát azért vannak itt olyan rutin mozgások, amik azért kihagyhatóak lennének.
Abszolút, minél hűvösebb és minél sötétebb az az alapszabály. A környezetünk ugye annál jobb, és hogyha reggel nem a telefonhoz nyúlunk először, akkor még van esélyünk arra, hogy még akkor is paraszimpatikus állapotban legyünk, tehát töltődjünk, amikor már ébren vagyunk egy ideig. Ezt is gyakran lehet látni, hogyha nem kezdünk egyből bekapcsolt állapotba kerülni, vagy éjszaka felébredünk például, akkor se kell egyből kütyüzni, mert akkor beáll a stressz nálunk, de hogyha viszont próbálunk passzívan, könyvet olvasunk például, narancsárga lámpafénynél például, tökéletes, valószínűleg segít abban, hogy ugyanúgy töltődjünk, csak egy alacsonyabb intenzitással. Tehát ez is fontos a környezet megteremtésén, és ugye, ha már egyszer a turizmust, akkor idehoznám azt is, hogy az is fontos, hogy például van már olyan alvásra fókuszált turisztikai objektum, hotelek, például Steve-friendly hotelek, ahol kifejezetten rámentek már arra, hogy a pihenést támogassák, és akkor itt olyan környezetet adnak például, mind a matrancban, mind a besötétítésben, stb., ami támogatja például abban a néhány napban, meg olyan szolgáltatásokat, olyan fajta wellness szolgáltatásokat, amik ugye nem az, hogy tivor, tornya 4 napig, igen, mondjuk, hanem hogy például tényleg segít pihenni, meg töltődni. Tehát érdemes ezeket is keresni, és egyre több ilyen hely van, és azt gondolnám, hogy ne csak ugye a utazásban, meg a nyaralásban próbáljuk kipihenni magunkat, hanem akkor is, és a hétköznapokban meg legyenek olyan szokásaink, amik ezt alapvetően támogatják, akkor azt gondolom, hogy egyértelműen jó balanszban lehetünk.
Kun Zoltán fenntartható teljesítménymentor és alváskutató volt Babik Edit vendége az elmúlt percekben. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, azután a Digiturizmo hozza el nekünk a legfrissebb turisztika, illetve digitalizációs trendeket.